Vendégünk továbbra is Tonyi Tibor, a Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselője. A hírek előtt már beszéltünk arról, hogy az európai parlamenti választáson vereséget szenvedett az MSZP, amire persze lehet azt mondani, hogy parlamenti választáson más eredmény született volna, minden valószínűség szerint egyébként más eredmény született volna, de az összes közvéleménykutatás arról tanúskodik, hogy az MSZP folyamatosan veszít a népszerűségéből. Mi az ön értékelése, mi a baj az MSZP politikájával, mik a legfontosabb okai ennek a szereplésnek?
Ez egy nagyon fontos és furcsa paradoxon. Egy nagyon komoly ellentmondást hordozó jelenség, ugyanis egy olyan párt, amelyik az neve, hogy Magyar Szocialista Párt, ennek nagyon szűk a mozgástere a politikai értelme, hiszen csak a bal oldalon tud játszani. Tehát egy szocialista párt ezzel a névvel nem tud átevezni jobboldali, vagy liberális, vagy esetleg akár szélsőséges területekre. Tehát egyedül a baloldal az, ami neki otthon van, ami terep. Most ezt azért mondtam, mert ő, például a Fidesz az már megjárta a radikális baloldaltól a liberális időszakon át egészen a mély konzervativizmusig sok mindent. Tehát az ilyen neve sincs pártok, mert ez mégis egy generációs párt mutatkozott be annak idején a Fidesz, ő neki meg volt az a lehetőség, hogy minden sarokba beleálljon. Viszont egy Magyar Szocialista Párt az csak baloldali lehet. Az igazi veszedelem az az, hogy Magyarországon nem veszett el, sőt, nagyon erős a baloldali gondolat, a baloldali akarat, a baloldali orientáció az emberek szívében és a lelkében. Márpedig az igazi probléma az az, hogy mi egy kicsit eltávolodtunk ettől a gondolatkörtől. Szerintem nem tett jót nekünk az a szimbiózis vagy házasság, amit a liberálisokkal töltöttünk. Mind a kettőnket tulajdonképpen kicsit, ha szabad így mondanom, tönkretett, inkább mint sem.
De mit jelent ez az eltávolodás? Tehát mikorra teszi azt a pillanatot, amikor az MSZP még az ön értelmezése szerint baloldali volt, és onnantól kezdve ettől a ponttól eltávolodott? Mert tehát az MSZP 90 után gyakorlatilag mindig az SZDSZ-szel kormányzott.
Így van. Tehát persze a kormányzás az egészen más, mint egy pártnak a politikája, szeretném elmondani. Tehát igazából én most a kormányzást azt csak annyiban veszem ide, hogy az egy furcsa összvér, amikor van egy koalíciós kormány, ez általában, hogyha nem eléggé ügyesek a felek, akkor inkább visszaüt, mint jótékony hatású. Na de ezzel együtt az MSZP esetében azért szerintem az valahol hiba volt, hogy mi mindig azt mondjuk, hogy oké, mi arra szorítkozunk, hogy támogatjuk az egyébként általunk, hogy mondjam, javasolt, működtetett, stb. Kormányt. Ez így kevés. Egy pártnak meg kell tudni mondani, hogy mi az ő akarata, mi az, amit egyébként a kormányzati lehetőségeken keresztül ebből meg tud valósítani. Nyilvánvalóan mindent nem lehet megvalósítani, de legalább fönn kell tartani bizonyos elvek tekintetében a baloldaliságot. Mit jelent ez a gyakorlatban? A gyakorlatban azt jelentette, például az elmúlt 3 esztendőben, ugye többszöri nekifutás volt, főképpen a közszolgáltatások privatizációja tekintetében. Azaz, a közszolgáltatásokban is kelleténél jobban tőkepártiak voltunk. Ez az én felfogásom. Amúgy egyébként az élet nem is nagyon engedte, hogy ezt a tőkepártiságunkat kiéljük, hiszen végső fokon meg annyi kísérlet zátonyra futott ebben a tekintetben, mert a modern európai baloldaliság egyébként a közszolgáltatások világát az egy nagyon-nagyon erősen közösségi dimenzióba helyezik. Következésképpen ott azért nagyon szűk mozgásteret biztosít a tőkének.
Botka László szegedi polgármester az egyik nyilatkozatában azt mondta, hogy az MSZP-ről egyre inkább az a kép alakult ki, hogy nem csak építi, de szereti és kapitalizmust. Ezt tartja akkor ön is egyik ilyen fontos problémának az MSZP-vel kapcsolatban?
Hát most anélkül, hogy mások mondatait próbálnám kommentálni, mert nyilvánvalóan a részletesebb kifejtést is Botka Lászlóra kéne eltekintetben bízni. Ezzel együtt bizonyos mértékig, ha jól értem a szavait, én akkor ezt osztom. Én nem azt mondtam egyébként, hogy tőke ellenesnek kell lenni egy szocialista pártnak. Nem. Legkevésbé sem. De például az, hogy a mai napig Magyarországon, talán Európában a leggyengébb a szövetkezeti mozgalom. Ez azért szintén egy olyan fekete pont az én szememben, ami sajnos a bizonyítványban ott látunk, mert valójában azok a közösségi megoldások, amelyek egyébként falvakat vagy kisebb településeket életben tudnak tartani, most csak gondolok a falu szövetkezetekre, vagy akár egyet az egész magyar vidék finanszírozásában a takarék szövetkezeteknek sokkal nagyobb teret kellett volna biztosítani, mint ahogy egyébként az sajnos történt. Arról nem is beszélve, hogy ma, amikor egyáltalán elfogyott az anyagi világ körülöttünk, tehát ugye ismerjük azt, hogy körülbelül másfélszer akkor a földre lenne szükségünk, hogy egy egyensúlyi módon tudjuk élni az életünket. Hát ehhez képest, amikor a világon mindenütt őrületes politikai, sőt valós csaták folynak a vízért, a földért, a levegőért, a tiszta környezetért, ilyen körülmények között én azt hiszem, hogy Magyarországon már meg kellett volna lépni azokat a dolgokat, amelyek egyébként csírájában megvannak. Most például én korábban javasoltam a termőföld esetében, hogy már pedig rögzítsünk állami elővásárlási jogot. Amint egyébként van is ilyen Magyarországon, mondjuk a természetvédelmi területeken. Na de hát miért nem lehet azt mondani, hogy a magyar birtokpolitikát akkor fogja tudni csinálni az állam, hogyha neki elővásárlási joga van, ez egyébként szabad piac.
A kérdés arra is vonatkozott, hogy mikor volt ön szerint baloldali, ha lehet ilyet mondani, az MSZP politikája mondjuk a rendszerváltás óta, hogy volt-e egyáltalán ilyen, amitől azt mondta, hogy eltávolodott?
Hát azt kell mondjam, hogy az MSZP a legbaloldalibb talán az ellenzéki idejében volt. Most én a 90-től 90-ig tartó időszakot, azt a hőskorszakot, azt hadd ne jellemezzem, mert ott azért volt olyan átalakulások voltak, amiben nagyon nehéz volt világos karaktereket látni, és akkor ugye azt követően pedig azt követően eltelt 4 ciklusból 3-ból az MSZP dominanciájú kormány volt. Ellenzékben egy párt persze sokkal jobban ki tudja fejteni a politikáit, hiszen akkor nincs a napi felelő hozzátartozóan, hogy akkor tessék, viszont akarom látni a kormányzatba. De én azt mondom, hogy
az 2002-es választási programot végül is baloldalinak minősíti? Amivel végül is a MSZP nyert a választásokon, 50%-os közalkalmazotti béremelés, szociális ígéretek. Végül is 2002-ben ezzel nyert a szocialista párt.
Hát nem egészen, mert a másik fél is hasonlókat ígért, tehát én azt...
Jó, most hagyjuk a másik felet. Ez baloldali programnak minősíti.
Nem, a baloldaliság az nem az osztogatás. Tehát sokan összekeverik a baloldaliságot az osztogatással. Ez nem igaz. Például, amikor eltöröltük a minimálbérre, pontosabban megteremtettük a minimálbérnek az adómentességét, én, miközben azt mindenki valamiféle nagy baloldali vívmánynak próbáltam meg beállítani, én össze-vissza sikoltoztam, hogy te jó Isten, hát ez így aztán piszkosul nem lesz jó, ez legkevésbé sem baloldali dolog. Én azt mondom ugyanazt, mint a vagyonadónál, hogy a minimálbér is adózzon, még ha nagyon szerényen is, de akkor is nem lehet kitenni tömegeket annak, hogy ne érezzék, hogy már pedig a közterviselés az valóban mindenki dolga, és nem csak valami tőlem távoli emberek.
Az 50%-os közalkalmazotti béremelést mennyire hát tekinti baloldali programnak?
Nagyon, az egy technikai szükségszerűség volt, hát olyan éhbéreken dolgoztak az emberek a közszolgálatban, hogy az valami elképesztő. Tehát azt mindenképpen meg kellett lépni, de egyébként én nem szeretnék odaig eljutni, hogy a közbeszéd Medgyessy Péter programját, meg Medgyessy Pétert magát valami szélső balos elhajlónak kezdje itt a történelembe beidézni, mert legkevésbé erről volt szó, tehát a múlt baloldaliságát, a baloldali populizmus nem illik összekeverni a modern baloldalisággal, ezt akartam itt ebben az egész dologban mondani.
Amit jelentene mondjuk a mai Magyarországon a modern baloldaliság?
Például, amit mondtam, hogy minőségi közszolgáltatások biztosítása, és különösen a természetvédelmi erőforrásoknak a védelme. Mind a kettő egyébként szolidaritás elemeket tartalmaz, mert például a természettel való egyensúly is egyféle szolidaritás, ezt szeretném elmondani. Tehát én ezt a kettőt tartom, és egyébként nagyon baloldalinak tartanám a markáns korrupció ellenes föllépést, ami szintén szolidaritási elvű, tehát pusztán azért ne legyen valakinek többlet joga, mert egy kicsivel több pénzt dugott valaki másnak a zsebébe.
Ugye több nyilatkozatában itt is azt mondta, hogy végül is az MSZP problémáit az is okozza, hogy túlzottan a liberalizmus csapdájába esett, együtt kormányoztak az SZDSZ-en, nagyon sok tekintetben teret engedtek a liberalizmusnak. Ezt minek tulajdonítja egyébként, hogy végül is a kormányt alkotó nagyobb erő, a szocialista párt, hogyha igaz, amit ön mondott, nem tudta a saját elveit vagy saját meggyőződését érvényesíteni nagyon sok döntésben, hiszen az SZDSZ-re mutatnak ezeknek a problémáknak az okaként.
Ezt, na most én azért nem húznám ide az SZDSZ mint bűnbakot, ezt szeretném elmondani, ráadásul annál is inkább nem, mert az SZDSZ mögötti szavazók is egyébként az én értelmezésemben nagyon-nagyon sokszor tele vannak, nagyon-nagyon jó ízű, jó akaratú baloldali szándékokkal.
De azért ön azt mondta az egyik nyilatkozatában, hogy olyan két ideológiát próbáltak összeegyeztetni a kormányzás során, a baloldaliságot és a liberalizmust, amelyek egyébként nem férnek össze.
Ez pontosan így van. A liberalizmus az mindig az egyéni döntéseknek a primátusát mutatja. Tehát ez most tipikus példa volt az egészségügyi rendszer, ez a versengő magánbiztosítók, és majd én, mint állampolgár, mint felelős polgár el tudom dönteni, én szabad emberként, hogy nekem mi a jó. A baloldali felfogás még mindig a közösségi megoldásokat keresi. Mi meg pontosan azt mondtuk, hogy már pedig ez nem egészen így van, mert nem lehet kitenni az egyes embereket annak, hogy egy-egy elhibázott döntésével saját magát adott esetben egy csúszdára ültesse, amiről aztán nem fog tudni megállni. De mondhatom majd én a különbséget az iskolarendszer esetében. Nekem az a baloldali iskolarendszer, amelyik egyébként nem engedi meg a magániskolákat, éppen azért nem, mert hogyha magániskolákat megengedjük, akkor gyakorlatilag az elit oda fogja vinni a gyerekét, és le fog pusztulni a közoktatás. Ám de hogyha nincsenek magániskolák, akkor az elit is abban lesz érdekelt, hogy ezek a bizonyos közösségi állami iskolák legyenek jobb minőségűek, hiszen a gyereke is oda jár.
És az egészségügyben ugyanezt hogyan?
Az egészségügyben, hogy van, annyi klassz modell van egyébként, mondjuk én igazából az angol modellt szeretem a legjobban, pedig hát azt kell mondjam, hogy az angol egészségügy az alatta teljesít a magyar egészségügynek.
Hát finoman szólva, szóval nem? A legsikeresebb európai egészségügyi rendszerek között szokták emlékezni.
Igen, ez klasszikusan ócska volt, viszont nagyon szép eredményeket mutattak föl, mármint nagyon szép javulást, és pontosan azért, mert ott a baloldali kormány azért nagyon sok olyan intézkedést tett, ami lehet vitatkozni velük, ezzel együtt eredménye. Ott például nem vizitdíjat, ott dobozdíjat vezettek be a gyógyszerekre. Tehát önmagában például a vizidíjat én egyáltalán nem tartottam egy rossz intézkedésnek, sőt nagyon én úgy éreztem, hogy az a legígéretesebb intézkedések egyike lesz, hát elvitte a demagógia. De arra akartam csak utalni, hogy az egyéni típusú megoldások, ez a többi ember nem számít, az én sikerem számít, és majd az én sikeremből majd valamit kicsit visszacsorgatok a többieknek. Ez a liberális modell ahhoz mérten, amikor azt mondjuk, hogy már pedig vannak alapvető szolgáltatások, amiket közösségileg kell megszervezni. Ez lehet, hogy ilyen tömegközlekedés, egészségügy, iskolarendszer is, még a környezetvédelmen át folytathatnám eddig. Ez két eltérő felfogás. Ezt nem lehet összeegyeztetni. Tehát az egyéni primátus és a közösségi primátus kérdését nem lehet összeegyeztetni, az maximum napi kompromisszumokkal.
Igen, csak az a furcsa, hogy azt mondja gyakorlatilag, nem így fogalmaz, de azt szűrődik le, hogy ezekben a döntésekben végül is kénytelenek voltak elfogadni, amit az SZDSZ gondolt, vagy amit a liberális elvek vallói gondoltak. Tehát, hogy az MSZP nem volt képes érvényesíteni azt a meggyőződéseket.
Ebben nem vagyok egészen biztos. Ez egy közkeletű dolog. Sokszor mondanak ilyet. Én a liberális barátainktól állandóan azt hallottam, hogy ők meg az abban szenvednek, hogy soha semmiüket nem fogadjuk el. Szóval most ez attól függ, hogy ki mit hallgat. Hát ugye én ott voltam azért ezeknek a parlamenti, a nagyobb ügyek, azok hangosabbak a közvélemény felé. Hát ugye ott voltam, végigcsináltam az egészségügyi törvénynek az esetét, és a többi, és a többi. Hát azért ahonnan az a koncepció indult, és amilyen törvényt végül is a parlament elfogadott, az két különböző dolog. Márpedig ott azért abban a törvényben nagyon-nagyon keveset engedtünk az SZDSZ-nek zömmel, ami nézeteink érvényesültek végül is, és csak hát ugye ez megint az volt, hogy elhagytuk belőle a társadalmi párbeszédet, hogyha amikor kész volt az egész normaszöveg, és utána még egy pár hónapig foglalkoztunk volna a társadalmi párbeszéddel, akkor szerintem még a népszavazást is megnyerjük.
Szerint egy ilyen társadalmi párbeszéden meggyőzhetők lettek volna az emberek, azok az emberek, akik népszavazáson elég elsőprő mértékben szavaztak azon elvek ellen, amelyeket önök ebbe az egészségügyi reformba belefoglaltak.
A politika az mindig a meggyőzésről szól. Meggyőzésről szól. Tehát, hogyha én a politikai célomat el akarom érni, ezt erőből soha nem lehet. Vagy meg tudom győzni a partnereimet, adott esetben a szélesebb választói közeget, vagy nem. Hogyha én hagyom, hogy a demagógiának legyen kitéve, az, hogy nap mint nap lehessen olvasni az újságba, hallgatni a rádióba, a tévébe, stb. A elnézést, a süket vakert, amit, mert végig abban az időszakban én attól szenvedtem, hogy tök mást mondtak bizonyos ellenzéki politikusok, mint ami abban a törvényben volt. Tehát ilyenkor szokott az embernek tényleg, hogy mondjam, a hangja egy kicsit jobban megemelkedni, hogy állj már meg, hát ne hazudj, hát nem erről beszélünk. És hát ennek ellenére azért a demagógia az mindig sokkal egyszerűbb, mint az okos magyarázat.
Lámfa Jürikó is itt volt a kongresszus előtt, és vele is arról beszélgetünk, hogy miért volt az, és miért van az, hogy az MSZP akar valamit, és a nép pedig nem követi, most nagyon leegyszerűsítve. Ezt minek tulajdonképpen?
Hát ez az, hogy elhanyagoltuk a párbeszédet. Tehát amikor olyan politizálás folyt éveken át Magyarországon, pontosabban az MSZP-ben, ez, hogy majd a nép magától meg fogja érteni, meg ilyesmi, hát egyébként ez így önmagában nem igaz. A nép az már bocsánat, ön meg én is, mi vagyunk, ugyanannak vagyunk kitéve, mint bárki más ebben az országban, ami azt jelenti, hogy ha csak az egyik oldalnak a fenkölt dolgait halljuk, még akkor is elhiszem egyébként, hogyha egy idő után, hogyha az tök hamis. Tehát ez benne van egyébként a most elfogadott kongresszusi dokumentumban, mint nagyon fontos tanulság, hogy nem szabad még egyszer elkövetnünk azt, hogy a társadalmi párbeszédet általában véve is háttérbe szorítjuk. Ezt a melót nem lehet kikerülni. Meg kell beszélni az emberekkel.
Gyurcsány Ferenc politikájáról, hogy liberál anarchista, ez alatt mit értett?
Hát ez egy erőltetett kifejezés, de szerintem megáll. Sőt, még odáig is elmennék menni, ha már nem szeretnék intim dolgokat kifecsegni, de lényeg az, hogy én erről váltottam is néhány szót magával a volt kormányfővel. Hát nyilvánvalóan neki ez nem tetszett, tehát most ezt nem fogom véka alá rejteni. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy bármennyire is egy erőltetett kifejezés valahol azért megállja a helyét. Ami azt jelenti, hogy az előkészítetlen és nagyon erős mondjuk liberális vagy szabadelvű igénnyel elindított politikai projektek, azok így vagy úgy anarchiába torkolnak. Tehát ki lehet mondani olyan liberális alapelveket, hogy kevesebb, de hatékonyabb állam. Hurrá! Hogy ugyanebben a lendületben jövő héten meg is szüntetjük a megyei közigazgatási hivatalokat, de egyébként nem tudjuk létrehozni a regionálisokat, és a mai napig megoldatlan ez a probléma, azért mégiscsak anarchiát. Hát azért álljon meg a menet jelen pillanatban, az önkormányzati vezetők teli torokból, már úgy értem, hogy az nem csak a polgármesterek, hanem akikkel jogi értelme foglalkoznak ezzel, bírók, ügyészek, egyebek is mondogatják, hogy ez áldatlan állapot az, hogy az önkormányzatok felett jelen pillanatban nincsen semmilyen törvényességi felügyelet. Hát és erre mondtam azt, hogy ami az önkormányzatokban aztán zajlik közbeszerzés szintén, hát az aztán tényleg a csimboraszó, és ebben ezt akkor is ki kell mondani, hogy egyébként vannak nagyon prudens önkormányzatok, akik tényleg felügyelet hiánya dacára is nagyon jól szerepelnek, de hát azért mégiscsak van rengeteg olyan önkormányzat, ahol elszabadult a pokol.
Tehát ilyen értelemben akkor a Gyurcsány korszakot egy tévútnak tekinti a szocialista párt szempontjából, ugye ilyen nyilatkozatokat is tett, hogy ezt a korszakot le kell zárni.
Hát ezt a korszakot mindenképpen le kell zárni, hát én nekem szent meggyőződésem, most egyébként tegyük azért azt is a mérlegre, mert azért ez hozzátartozik, hogy azért ennek a korszaknak vannak nagyon számottevő és komoly eredményei is. És ezekre az eredményekre azért mindenféleképpen építeni kell. Hát például az, hogy azért bármennyire is szidalmazzuk, azért itt a nevezik így az európai szolidaritásnak a Magyarország érvényesítése, most itt ezekre a híres európai pénzekre gondolok, ezek azért a többi országhoz mérten Magyarországon egészen jól állnak, annak ellenére, hogy abszolút értelemben persze szidalmazzuk, de soha nem értették meg a kormányzati emberek se. Szóval ez azért nem lóverseny, tehát de ezeknek a pénzeknek tényleg lassú a természete, tehát olyan, mint a csiga. Hát ez így van megtervezve, hogy ez egy csiga jellegű pénz, már a sebességét illetően, viszont ezeket elég tisztességesen viszük. De hát akkor most megint mondhatnám azt a mérhetetlen...
De azért ez nem egy politikai stratégiai kérdés, hogy megjönnek az Európai Uniós pénzek, ez egy technikai...
De ez egy fejlesztésorientált kormányzati kérdés. Célkitűzés volt, és ebben a fejlesztésorientált célkitűzésben számottevő eredményeket értek el. Ennek a tetején a jól látható autópályák vannak, de hihetetlen. Hát nézze meg, a vidéki városok tömkelegében olyan fantasztikus infrastruktúrás fejlődések vannak, belső közlekedés, csomópontok elrendezése, középületek helyrehozatala. Tehát rengeteg ilyen jellegű eredmény van. Vannak is internetes szájtok, amin végig lehet követni, se vége, se hossza ezeknek az eredményeknek. Tehát nem arról van szó, hogy én azt mondom, hogy azt az egész Gyurcsány korszakot, most mit tudom én, valami rossz, fekete, nem tudom micsoda könyvet így be kéne csukni. Nem. Én azt mondom, hogy húzni kell egy vonalat, és hogyha mi egy új politikai lendületet akarunk venni, akkor azt egy más megközelítési móddal kell csinálni, és értelemszerűen ebből fakadnak mindenféle szerkezet és személyi következmények.
És mit jelentene ez a más megközelítési mód három pontban összefoglalva? Tehát mi lenne az MSZP új politikája, ami szakítást jelentene ilyen értelemben a Gyurcsány korszakkal, és egy új pályára állítani az MSZP-t?
Tulajdonképpen most könnyű a dolgom, mert egyszerűen csak össze kell foglalni azt, amit eddig mondtam. Mindenféleképpen szolidaritás, mindenféleképpen korrupcióellenesség, és mindenféleképpen társadalmi párbeszéd.
Ez milyen konkrét intézkedésekben jelentkezne, például a szolidaritás, de beszéljünk a korrupcióról is utána, hiszen nagyon ön is említette, hogy nagyon sok ügy kötődik így vagy úgy a szocialista párthoz, vagy a kormányzáshoz, vagy az elmúlt időszakhoz.
A szolidaritás, arról már azért mondtam egy pár mondatot, és ezt a törvényeinkben is gyönyörűen vissza lehet vinni. A szolidaritásnak meg kell jelennie például olyan törvényekben és intézkedésekben, hogy azt, amit a bankok csinálnak itt Magyarországon, ez ellen biztos, hogy állami eszközökkel fel kell lépni. Tehát nem elég itt ezt így stimulálni, meg itt kicsit így maszatolni a környékén, meg vezetőcsere a pénzügyi felügyelet élén, meg egyéb voltak ilyen törvényi intézkedések, de ezek nem eléggé markánsak. Szóval az, hogy még mind a mai napig egy hitelfelvétel, lakosság kontra bank esetében, ez egy tök egyoldalú meccs, azért ez tarthatatlan.
De ez mennyiben a társadalmi szolidaritáshoz kapcsolódik? Ez egy fogyasztóvédelmi kérdés, természetesen nagyon erős.
Pontosan, ez a szolidaritás, pontosan ebben jelenik meg a szolidaritás, hogy én nem a tőke szabad diktátumait ereztem el, hanem azt mondom, hogy ott van a másik oldal, és pedig ez a fogyasztó, és én a fogyasztóval vagyok elsősorban szolidáris, és ebből következően kell a különböző jogszabályokat megtenni. Ettől még azt mondom, hogy a bankokkal is szolidárisnak kell lenni, azok is voltunk, hiszen ezek a bankmentő csomagok azért szintén az állami szolidaritás. Hát az ön pénze meg az én pénzem ment a bankoknak, ami egyébként aztán ott megint bedugult. Tehát ez megint egy egyoldalú szolidaritás volt, és még mindig nem foglalkoztunk magukkal, az adósokkal, a hitelesekkel, főleg ami ugye a devizahiteleknek a világában
van. És a korrupció ügyében például hogyan kezdene új korszakot, hiszen folynak azok a bírósági ügyek, gondolok itt a Cuslák perre, rendőrségi eljárások belvárosi kerületekben jelesült például a 7. kerületben.
Cuslák az egy kirakat per, meg a 7. kerület is egy kirakat per.
Na jó, de hát mégiscsak azért így vagy úgy vezető szocialista politikusok szerepelnek benne.
Én hadd ne kommentáljam, hadd ne kommentáljam.
Nem a konkrét ügyeket, hanem hogy ebben hogyan kezdene egy új korszakot.
Jó, én a következőt gondolom. Egyébként ez több helyütt már hangot is adtam neki. Én alapvetően az indulást az két sarkalatos pontból látom megvalósítatónak. Az egyik az, hogy végig kell vinni a teljes magyar jogrendszeren azt az igényt, hogy már pedig az ügyintézési idő 30 nap. Mert hogyha nem 30 nap az ügyintézés, hanem tetszőleges, 100, 200, 300, akkor tulajdonképpen előbb-utóbb az érintettek a különböző politikai pártokhoz fordulnak, éppen ahhoz, akit úgy befolyásosnak érez az adott ügyben, és mindenféle zavaros mutatványokkal megpróbálja a maga ügyét gyorsítani. Hogyha én számíthatok arra, hogy ha én nyitottam egy dossziét valamelyik önkormányzatnál, vagy állami szervezetnél, vagy bárhol az égvilágon, ott 30 napon belül döntés van, akkor semmilyen párthoz sehova nem fog fordulni, azt mondom, ezt kivárom.
Ez is fontos, de azért a korrupció ellen küzdő szervezetek például a pártfinanszírozást vagy a közbeszerzést említik, mint olyan rendszerek, amiben
itt van a másik. Tehát elmondom, hogy ez a 30 nap, ez egyébként ne csak politikusokat hallgassa meg vállalkozókat. Hogyha én azt mondom neki, hogy gyerekek, én erre a 30 napra küzdök, akkor nekem mindig azt mondják, hogy öreg Istennél avatunk. Szóval ez nagyon-nagyon fontos, ez a 30 nap, tehát ez nem parlamenti folyosó kérdés, ez a való világnak a dolga. A másik pedig a közbeszerzés. Minden szakma bizony előbb-utóbb kitermeli azt az igényt, hogy már pedig csak az avatottak, a hozzáértők tudjanak ilyen csinálni. Tehát például orvos nem lehet valaki orvosi képzettség nélkül, és még sok egyéb kritériuma van. Én azt mondom, meg kéne csinálni a profi közbeszerző cégek intézményét. Ahol ahol egyébként a cég maga mindenféle kauciókat kell, hogy letegyen, illetve a tulajdonosaik a teljes vagyonukkal és korlátlanul felelnek a döntéseikért. Ebben az esetben, és hogy azt mondjuk, hogy az amatőr önkormányzatok nehogy már közbeszerezzenek, még akkor se, hogyha fölvettek, mit tudom én, előadói szinten egy közbeszerzési szakértőt, aki vagy ért hozzá, vagy nem ért hozzá, profi, igazi profi cég, aki azt mondja, hogy nézd öreg, értem, kell nektek 25 darab ceruza, hurrá, én ezt most beszerzem nektek, de akkor ti azt nem fogjátok nekem elmondani, hogy mit tudom, azért legyen piros pöttye a tetején, mert a Józsinak olyan gyára van, amelyik csak piros pöttyös ceruzát fog tudni gyártani.
Hanem ez a központi...
Hanem akkor egy profi cég fölmeri vállalni, azt a kockázatot, hogy már pedig az ő döntései szakmailag jók és korrupciómentesek. Én nekem ez meggyőződésem, és hogyha nem engedjük azt, hogy kismillió ilyen-olyan szervezet önálló közbeszerzéseket produkáljon, akkor gyakorlatilag megint... Ez nem központi közbeszerzés kérdéskör, ez azt jelenti, hogy profik csinálják. Ez egy nagyon fontos dolog.
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szanyi Tibort, a Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselőjét hallották.